Valóban, Urunk, a Te szent lelked nélkül hiába ülnénk itt. Te tudod, hogy nincsen olyan mondani valónk egymásnak, ami miatt érdemes lenne itt ülni. Te viszont adhatsz mondani valót. Köszönjük, hogy Te hívtad egybe ezt a közösséget. Te kerested meg a mi életünket. Neked van azzal célod, terved. Kérünk ezért, hogy nyisd fel a szemünket rád, a mondani valódra, az igédre. És az, hogy egymást is tudjuk erősíteni abban, hogy a Te akaratodat keressük. Amen. Egy rövid ige szakaszt fogunk tanulmányozni. Egy kicsit talán félre első igét a Bibliában. Legalábbis nem sok ige hirdetést hallottam, aminek ez lett volna az alapigéje. A Galata levél második fejezetét keressük ki, akinek van Bibliája. Pál egy hosszabb érvelés közepében írja ezt egy epizód, Galata 2.11. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjen. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogánymódra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Ennyi lenne a mai szakaszunk. Azért még mást is fogunk olvasni, de innen indulunk ki. Először tisztázzuk a tényeket, már csak azért is, mert nincs mindenki előtt Biblia. Tehát Kéfás, akit leginkább Péternek ismerünk, Péter apostol, Antiókia pedig a szíriai Antiókia, ahol az első komolyabb és erősebb gyülekezet alakul Jeruzsálemen kívül. Ez a gyülekezet küldi aztán missziói utakra Pált és Barnabást, meg másokat is. Tehát a pogány hátterű világvárosban, Antiókiában játszódik ez az esemény. És egyébként, ahol van, ez, amint említettem is, a Galata levél nagy érvelés folyamának a kellős közepe. Így kezdi Pál a Galata levelet, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, ez a Galata 1.6. És itt kezdődik az érvelés, ami azt járja körül, hogy ha egyszer Krisztusban vagyunk, és újjászülettünk, akkor nem kell többet azon görcsölni, azon vitatkozni, hogy mi a helyzet az ószövetségi törvényekkel, körülmetélkedés, tisztasági szokások, stb. Mert sokan ezzel próbálták megtéveszteni és megfogni a galáciai gyülekezeteket. Legyetek először igaz hitű zsidókká, és utána lehettek keresztényekké. És ez ellenérve Pál, de azt hiszem senkinek nem nagyon mondok ezzel újat, erről szól a Galata levél. Na és ennek a közepén mintegy beiktatja, hogy színesebb legyen a mondandója, azt a kis történetet, amit az előbb felolvastam, mikor annak idején otthon Antiókiában Péter apostol eljött hozzánk Jeruzsálemből látogatóba, mik történtek. És itt nagyon prózai egyszerűséggel és rendkívül tömören fogalmaz. Először együtt evett a pogányokkal, aztán mikor Jakabtól, vagyis a Jakab levél szerzője Jakabtól, aki jeruzsálemi gyülekezet tekintélyes vezetője, Jézus Krisztus féltestvére, tehát Mária fia, ettől a Jakabtól érkeznek követek, előjárók, akkor Péter átteszi a székhelyét a pogányok asztalától a másik asztal közösségbe, nem vállalja azt, amit idáig csinál. Ennyi a történet. Még azt írja le a záró mondatban, hogy megvettem, ezt mondta neki, ha te zsidó létedre pogánymódra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek. És mint egy modern novellának itt vége is, tehát nem írja le, hogy aztán hogy rendeztük el Péterrel, ő mit mondott, mit szóltak a többiek, semmit nem tudunk meg, ennyi, és folytatja az érvelést, amiről beszéltem. Azt kéne körüljárnunk ma este, hogy miért került be ez a kis történet a Bibliába, nekünk mit mond, és mit tanulhatunk magunkról ebből az egészből. Rögtön meg is kérdezni, nem ezeket, ezt fogjuk körüljárni, de egy viszonylag egyszerű kérdéssel kezdem. Mit gondoltok, hogy miért éppen így jár el Pál Péterrel szemben? Ugye ismerjük Mátéból és Lukácsból is Jézus útmutatását arról, hogy ha valakivel bajod van, a gyülekezetben menj oda, nincs meg négy szem közt. Ha nem hallgat rád, vegyél két tekintélyes vezetőt vagy tagot magad mellé, és beszéljetek vele együtt. Ha arra sem hallgat, akkor egy gyülekezet nyilvánossága előtt, és ha arra sem hallgat, akkor tekintsd olyannak, mint a hitetlent. Ezt mondja Jézus akkor a tanítványainak, mikor még szó sincs gyülekezetről, legalábbis nem keresztény gyülekezetről, de Jézus előre azért ad néhány fontos instrukciót, így kell majd eljárni. Erre hivatkozik Pál is Timóteusnak. Pál miért nem ezt csinálta itt? Mi történt itt? Mi lehetett más? Ugye? Igen.
Péternek, ami kérdezett a fogányokat, tudjuk, hogy nyilvánosan a és azzal, hogy bár nyilvánosan én tette, most nem ilyen megtemettem, hogy fogad fogja, csak minden talán az ő megbocsánkozásokat adott egy az ő ügyén, tehát minden változásokat is felintetni, és eljárni. Ennek ügyében szóval teszi, mindenképpen ő felé tehetett gesztus, de nem biztos.
A számunkra is az látszik magyarázatnak, hogy ott nem csak Péternek volt a helye, és Pétert kellett helyezteni, nekem is még kell csinálni, hanem a szoktani gyülekezőnkkel is hát valamifajta zavart adhatott, hogy most akkor mi van, kik vagyunk, ők mások, mint mi, és hogy szükség volt arra is, hogy a gyülekezet tagjai a helyükre kerüljenek, és meggondolják azt, hogy egy kicsit a szokásokat kellene élni, hogy egy utaságot biztosít el, hogy ezt tudjuk tanulni.
Mondod, hogy Péter volt a kvázi évnek vezető, és én mindenki azt kell gondolom, amit tehát azért nyilván ott le utánozták, tehát azt mondták, hogy ő már csak tudja, hogy milyen jó. Csak mi volt az elmos vezető, hogy egyet vele kihívatos voltak a többi zsidók is. Tehát nyilván azt csinálták ők, tehát hogyha azt gondolták, hogy az jó, akkor és nektek is ezért volt valószínűleg szükség arra, hogy vagy legalább is
nekem
egy
kicsitálkoztam a cselekedetében, és hogy vagy a Korinusz Péter látomása, vagy akkor volt az, hogy nem van ugye tisztátalannak, utána volt Szentírti jelenleg a keresztények, és én nem tudom, hogy hozzá tettem, de én nem tudom elképzelni, hogy Pál beszélt Péterre. Jó, ezt most nem írja így le. Beszélt Péterre, és személyesen megfedhette. Mert utána az apostoli gyűlés Jeruzsálemben Péter beszéde, Akcsel 15-ben viszont pont az amellett áll, hogy ne tegyenek különbséget, ne kényszerítsék fel a szokásokat. Arra is gondolom, a Galata levél nem biztos, hogy ott voltak a Galata levél, Galataban élők, Jeruzsálemben a nagy gyűlésen, ők nem biztos, hogy hallották Péternek a beszédét, csak azt elhetett el, ami ott történt a környékükön, és akkor azt mondja Péter, hogy nem, azt mondja Pál, hogy Péter rosszul cselekedett, de nem biztos, nem Péterrel biztos, hogy beszélt.
Uh-huh. Igen, bocsánat, csak azért mosolyogtam közben, mert ezt a két igét, amit említettél, az egyiket kb. 10 perc múlva, másikat kb. 20 perc múlva terveztem, de köszönöm, azért majd megnézzük még őket. És egyébként egyetértek veled, hogy ezeknek az eseményeknek az összefüggéseiben kell látnunk, ami itt történik. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt megelőzte egy személyes négy szem közti beszélgetés, talán azért arra utalna itt, én úgy érzem. Tehát azt írja, hogy amikor láttam, hogy belesodródtak itt többiek is, mindjárt előtt ezt mondtam képásnak. Tehát én ebből inkább úgy érzem, hogy az hirtelen és egyenesen ott történhetett.
Már csak azért is, hogyha előtte megintette, akkor nem így utána ezt.
Igen. Igen, tehát én is így tudom elképzelni. De az nagyon fontos lesz, amire utaltál. Jó, nézzük is meg. Tehát Abcsel 10 az egyik, amit Orsi mondott. És itt van egy-két fontos mondat ennek a hátteréhez. Pillanat. Igen, tehát a 15. ugye Péter látomását ismerjük, és a mondja a hang 13. vers, kelj fel Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt. Tehát amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. És Péter ezt az instrukciót kapva még gondolkozik, hogy ez mit jelenthet akkor, érkeznek a pogány százados követei, akkor megy el egy olyan útra, amit soha előtte még nem próbált, hogy apostolként, Jézus küldötteként, Izraelen kívül kifejezetten pogányoknak célzottan, és bemegy a házba, furcsa a fogadtatás, mert Cornélius le akar előtte borulni, és itt válaszol a 26. verstől, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, mikor értem küldtetek, most pedig hadd kérdezzem, miért küldtetek értem. És akkor itt elmondják, ott is Isten indítása van a háttérben. Egy angyal mondta Cornéliusnak, és 34. vers. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, és akkor itt Jézusról kezd beszélni, és megtérések következnek, és veszik a szent lelket. Tehát ez Péternek nagy élménye, amin már túl vagyunk, azt mondja a legtöbb kutató, hogy valahol az Abcsel 10 és 15 eseményei között történhetett ez a látogatás, ami ebben a levélben van. Tehát Péter már volt Cornéliusnál, már kimondta ezeket a mondatokat, hogy most látom, hogy nem személyválogató az Isten. Sőt, utána az Abcselben olvassuk, hogy arról be is számol otthon, ahogy visszajön. Tehát Péternek már van egy ilyen élménye, azt, akkor érthetjük, hogy itt Antiókiában mikor megérkezik, nem tudom, hogy mennyi idő volt, de az első időszakban nem volt neki gond ott ülni a pogányok asztalánál. Most ez, hogy asztalnál, szerintem a könyökötökön jön ki, csak egy mondatot szentelnék neki, ugye asztal közösség, egyenlő életközösség, akinek a meghívását elfogadom, vagy akit leültetek az asztalomhoz, azt az embert fölvállalom. Ezt jelenti. Plusz még egy dolgot jelent, hogyha ismerjük az úrvacsora szereztetési igéit az 1 Korintus 11-ben, ott nem kifejezetten az ünnepi palástos méltóságteljes liturgiát írja le az apostol, hanem az asztal közösségről ír ott is, és ilyeneket ír, hogy az a fő szempont, az a lényeg, hogy javatokra vagy káratokra gyűltek össze, és amikor megtöritek a kenyeret, akkor hogyan viszonyultok egymáshoz, megvárjátok-e egymást, észreveszitek-e, ha az egyik bővelkedik a másikéhez, stb. Stb. Tehát nem kifejezetten a nálunk megcsontosodott és nagyon ünnepélyes és nagyon szigorú liturgiáról van szó, hanem erről az egészről, hogy gyülekezeti élet teljesen elválaszthatatlan attól, hogy asztal közösség. Mert az asztalnál vagyunk együtt, az asztalnál emlékezünk Krisztusra, az ő áldozatára hirdetjük a halálát és feltámadását, és mindez van itt, amikor Péter dönt, hogy hova ő melyik asztalhoz. Szeretném azt kérdezni most tőletek, hogy mit gondoltok Jeruzsálemben, hogyan kellett viselkednie Péternek a kézmosással, hús, kóser, nem kóser, tiszta, nem tiszta kérdéssel, és ezekkel a törvényekkel kapcsolatban. Tehát látjuk, hogy Antiókiában, Szíriában leült a pogányok asztalához. Evett velük úgy, ahogy voltak, megette azt, amit elírattak. Mi a helyzet Jeruzsálemben? Mondjuk 3 héttel korábban. Tehát 2 lehetőség van. Péter Jeruzsálemben 3 héttel korábban. Ez nincs benne az igében, ezt most kitaláljuk. Ott van a jeruzsálemi gyülekezet, csupa zsidó ember, csupa korábban zsidó hitű hívő ember, akik Krisztust megismerték. Ilyeneket olvasunk róluk, hogy naponként együtt voltak a templomban, házanként megtörték a kenyeret, dicsőítve az Isten. Házanként megtörik a kenyeret, kezet mosson-e Péter a rituális előírások szerint, vagy ne. Hozzányúljon-e, nem kóser húshoz, vagy ne. Döntsük el.
Nem vagy kérdés.
Aha.
De és ebben ült vele. Ahogy benned, hogy elviselt kérmosás, akkor tudjuk, hogy fáradt, hogy elviselt kérmosás.
Vitatkozni. Jézusnak a személye vetett, hogy mivel is a kérdőt a tanítványi érkezésre. Tehát itt nincs közlekesek, hogy itt nem voltak ennek, de mindent egyik nem is láttak már előtt.
Szabad még hozzászólni.
Nem tudom eldönteni, és véleményed is, hogy hogy is elkezdett, ez viszont tényleg egy olyan gyülekezetben van Jeruzsálemben, ami pusztán csak zsidó keresztényekből áll. Akkor most még nem is tartom problémának, hogy betartja ezeket a felújításokat, amit most is mondtad, hogy nem volt kérdés, bár is később arra hivatkozik zsidó görögnek görög, hogy minél inkább görög tik arra valaki, hogy ugye a másiknak nem okozza a megütközést, és szerintem egy ilyen környezetben ez még lehet szeretetből fogadó is. És valószínűleg ezzel erre adott is, különben a zsidó közleményére mindenképpen adott, különben nem lett volna ez a tettet kicsapongása, itt meg Galata levélben.
Amit említettél, hogy visszatér Péter Jeruzsálembe és beszámol, akkor itt a végén azt mondja az ige, hogy amikor mindezt hallották, mármint a gyülekezet, akkor megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Tehát itt én számomra az, hogy megnyugodtak, az azt jelenti, hogy úgy nagyon ez az ő életüket nem befolyásolta, örültek neki, hogy a pogányok is lehetnek a gyülekezet tagjai, de valószínűleg egyáltalán nem vontak le ebből konklúziót mondjuk a húsra vonatkozóan. Vagy én azt, ebben nem érzem azt, hogy a saját gyakorlatukon változtattak volna.
Volt egy törvényük, voltak rendelkezéseik, amikor fölmentek, eljött Jézus, megváltotta őket, mi történt ezekkel, most attól függetlenül, amivel a fogányokkal. Tehát azt gondolom, hogy adott esetben, vagy nem tudom, nem is tudom, hogy ez volt, de én nem tudom azt is képzelni, hogy más vonatkozott ezek után is a zsidókkal, mint a fogányokkal. Nem tudom. Ami még szerintem elég fontos, hogy amikor Pál megy fel Jeruzsálembe, akkor neked van most. És számomra meglepő volt mondani.
Meg ő is betartja
esetleg. Ráadásul, amit még elmondom neki, hogy amikor Jeruzsálembe érkeztünk, Pál örömmel fogadta a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindenhelyen. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a fogányok között az ő szolgálatjának. Amikor ezt hallotta, ő dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezben vannak a zsidók között, akik hívők és mindnyájan rajonganak a törvényen. Noha pedig azt hallottuk, hogy Mózesről való elszakadásra tanítod a fogányok között lévő zsidókat, és azt mondod, hogy nem etéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen hírja vagy annak, hogy meglepél. Tedd hát azt, amit mondok neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállalad a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz attól, amit hallod, hanem magad is megtartod a törvényt, és azt szerint élsz. Azt hiszem, hogy akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezve velük együtt a tisztulási szertartást, elment a templomba és bejelentette, hogy mikor telnek be az ő tisztulásra napnapjai. Addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Bocsánat, kihagytam egy verset, azt mégis felolvasom. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozott munkát, hogy tartózkodjanak a pogányoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a barátnoságtól. Ez az utolsó mondat, amit Pálnak mondanak. Szóval úgy látszik, hogy Pál is végben sok mindent tesz a zsidó törvények szerint. Előtte azt is olvassuk, hogy ezért siet Jeruzsálemben nem fogadalmában, amit valószínűleg szintén hát a szövetség, de nem szövetségi, és amellett azt is mondják, hogy hát a zsidók ezt már azt gondolják, ezért azt, hogy lássák, hogy megtartod a törvényt és a szerint élsz.
Tehát ezeket, hogy ez nem lehet, hogy csak a többieket.
mert hogy azt írja, hogy hallom, hogy elég altatás, valaki már nem is az időnyel, azért meg tudja, hogy tehát az is az Isten érteszi, és hogy nem veszi meg, az is az Isten érteszi, és hogy az az a lényeg, hogy elég teszi, hogy az Isten érteszi.
Tehát van ennek egy egyéni oldala is, hogy az egyik itt tart, a másik ott tart. Főleg pogány nagyvárosokban, ahol lehet egész más hátterű a gyülekezet egyik tagja, mint az egyik egy zsidó, a másik egy igazi világpolgár, a harmadik egy rabszolga volt, a negyedik egy úr volt. Szóval teljesen heterogén a társaság, és figyeljenek ilyen érzékenységgel egymásra. De nem csak személyes különbségek vannak, hanem tényleg, amit az utóbbi hozzászólók mind körüljártak, hogy könnyen lehet, nagyon úgy tűnik, hogy Jeruzsálemben pillanatnyilag más a helyes, mint Antiókiában. És az abban szeretnélek titeket erősíteni, szerintem is ilyen van. Ilyen most is van. Az egyik közegben, közösségben ez a helyes, és tudjuk az okát, a másikban pedig lehet, hogy épp egy ellenkező dolog helyes abban a közösségben. És itt nem az Isten törvénye hajlítható, hanem az emberi szokások, úgy mondom, hogy alkalmazkodások hajlíthatók, és kell is őket alkalmazni. Gondoljunk bele abban a mondatban, amit idéztem, hogy naponként együtt voltak a templomban, és kedvelte őket az egész nép. Nem az volt a céljuk, és nem is kaptak arra Jézustól se parancsot, hogy most azonnal különüljetek el a zsidóktól, és legyetek egymás esti ellenségei. Nekik feladatuk volt, missziójuk volt, az volt a nagy mondani valójuk, hogy amiről egész eddig a proféták beszéltek, meg amiről az egész Ószövetség szól, annak mi megkaptuk a kulcsát, és szeretnénk nektek is megmutatni. És ezt az üzenetet csak úgy lehet átadni, hogy ők tényleg maradnak zsidó emberek, hiszen annak nevelkedtek. És az ő gyülekezetükben magától értetődő volt egész az egymást követő üldözésekig, meg Jeruzsálem pusztulásáig, hogy marad ez a környezet, ezek a szokások, és aztán a szétszóródással kezdtek új lapot. Tehát Péter végül is gondolhatta, és jogosan gondolhatta, hogy a gyülekezet abszolút kemény magjából, Jeruzsálemből érkeznek ezek az emberek, ők mit szoktak meg, ők hogyan csinálják, ők hogyan látják, egyébként is otthon. Nyilván ez közös volt Péterrel. Tehát ezek nagyon figyelnek majd a szokásokra. Ezek szeretik a Mózes törvényét, és belülről ismerik. Mi volt Péter hibája? Miben mérkezett?
Amikor nem Jeruzsálemben volt abban. Tehát mondtad, hogy lehet egy helyen. Különböző helyen más helyes, és hogy ez már van az ősibát. Akár az a területek is, mert nagyon örültem, hogy visszahoztad, hogy ez az a mai szokásainkban és kirekedő irányzatásomban is lehet. Mert ez már mondtad, hogy ne értem ki.
De gondoltam.
Tényleg az volt, lehet, hogy szeretné a kapcsolat a vendégeket, nem még a helyet lehet fogni, hogy hú, jönnek a jelzsállami vendégek, csak hát nem jelzsállami volt, és mivel előbb amellett foglaltunk állást, legalábbis te ezt mondtad, és én ezzel egyet tudok érteni, különböző helyeken más a szokás, itt viszont ezen a helyen voltak Galáciában, nem Jeruzsálemben, és itt a Jeruzsálemi kemény magnak kellett volna inkább kidomulni és szeretettel tudomásul venni, hogyha a Péter fogadó pohányok mellett is ott fogadja őket.
De egy tudomás kérdése? Mert mondjuk azt, hogy megmosom a kövömet, vagy nem, és el lehet azteni, hogy most itt vagyok, vagy ott, és akkor itt megmosom, hogy nem mosom meg, de a pogányokat testvérnek kellene tisztítani. Tehát itt azért nem egy ilyen dologról van szó, szerintem.
Aha. Bocsássák.
Szóval, hogyha egy Jeruzsálemben érkeztek volna mindig fogányok, szerintem ott se lett volna helyes, hogy a fogányokat azért nem volt a Jeruzsálemi keményen. Nem? Nem szabad Isten törvényét ugye felrüggedni, csak az egy szokásokhoz alkalmazkodni. De szerintem ez olyan törvény, ami van is kész, és amiben nem lehet...
Igen.
Hát igen. Meg azt, hogy most a Jeruzsálemből érkezőket nem akarja megbotránkoztatni, de hát az előbb még ott ült a fogányokasztalánál, akkor viszont őket botránkoztatni meg azzal, hogy fáradt.
Na, várjunk
aki. Csak azt mondom, hogy szerintem fogányokat mindenhol testvérként kell tekinteni a felhallgatók. Ugye Jeruzsálemként így mondtam,
de erre röviden szeretnék válaszolni, és itt más kérdés is felvetődött ezen belül. Az egyik, hogy nem hangsúlyoztam, tehát nem beszéltem eléggé világosan, ez az én hibám. Itt az Abcsel 10.28-at ajánlom a figyelmetekbe, az előbb olvastuk, hogy így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartani, vagy hozzá bemenni. Ez a hozzá bemenni, ezt az ortodox zsidók máig meglehetősen komolyan veszik. Tehát ez nem csak azt jelenti, amit én említettem egy-két példát, hogy kézmosás, ételek megválogatása, hanem itt az is van, hogy annál a pogány illetőnél, ha én igaz hívő zsidó vagyok, akkor nem ülhetek asztalhoz. Mert ez is benne van a zsidó szokás jogban, törvényekben. Nem. Mi egyszer Káposztás megyeri gyülekezet alakulásának a környékén ott boldog-boldogtalan megkerestünk, akinek valahogy köze van a hithez, és lehetett vele tárgyalni. Én kamasz voltam, akkor az édesapámékon láttam a komoly nagy felnőttes dolgokat, és ott voltam akkor is, amikor meghívtuk a rabbit, a legközelebb lakó rabbit egy megbeszélésre. Ott nincs, de valahol Újpestről, vagy nem tudom. Na és jött a rabbi, leültettük, megkínáltuk kávéval, bánatos szemekkel nézte, hogy hát szívesen inne egy kávét, de nem szabad. Neki nem szabad nálunk egy kávét innia.
De bemenni szabadoltatok?
Igen, igen, mert beszélni még lehet. Na jó, ebben nem menjünk beszélni. Beszélni még lehet, de az, hogy mi tesszük az asztal, és azt ő megissza, az már kemény.
Na, azt szóval, a közösséget nem válik.
Igen, tehát az asztal közösségre akarok kiukadni, hogy az igaz, hogy testvérek vagyunk, és... Bocs.
Nem, mert nem mindig a törvény szerint akarják magukat, mint
igen. Tehát pogány vendégek Jeruzsálemben, nyilván ennek is megvoltak a szokásai, bejáratot útjai, az biztos, hogy nem közös asztalnál ültek.
Igen, mert ugye akkor az volt a módja, az embereknek ott ezt Isten akkor, mert az lett a vége, ugye, amikor összekeveredtek, hogy aztán elfeldültek. Tehát, hogy akkor ott meg volt a helyes ideje, mert az szolgálta a védelmüket, hogy nem adjanak Isten mellett, de viszont most már más szeret fordulának.
Na igen, ezt köszönjük, ezt jó, hogy mondod, és átélni egy ilyen nagy változást, hogy az Ószövetségből Isten átvisz minket az Új Szövetségbe, nem egyszerű.
Folyamatos. És most egy kicsit bekapcsolódni Nózanyának az előbbi hozzászólásához, hogy oké, hogy nagy változás, de van a zsidóból lett keresztényeknek, a Jeruzsálemi keresztényeknek, szóval azért nem mindenki kellett volna átalakulni. Jézusnak azért már volt egy pár gesztusa, ugye Lévi volt az, aki utána rendezett egy nagy bulit, és akkor általános törzs tartott.
Nem értem? Zákeus.
Zákeus? De nem Lévinek?
Ja, de igen, persze.
Elhagyjátok a magad, de... Jézus bement ezekre a vendégségekre is, vagyis hogyha valaki abban az időben, már Péterik idejében, az első keresztények idejében már kereszténynek hallotta magát, valahogy ezen a nyomon kellett volna már haladnia. Szóval mindenképpen harcolnia kellett volna, mint Istennek, hogy Jézusnak való engedelmesség.
De mi lényeket, vagy mi lényeket vannak, ezt is nem
értem. Hát semmiképpen nem kellett volna még Jeruzsálem rendtartásnak se lenni azt, hogy zsidóként nem vállal a közösségre a fogányokkal, hiszen Jézus már többször példát mutatott ebbe, hogy ő ezt tudja, hogy van lesöpört az asztalon.
Azt hiszem, van különbség.
Nem, mert Pálnak, vagy Pál, hogy mindeneknek mindenek ér. Ennél nem tudom, mennyire vonatkozik erre, de hogy ugye, amit a Jócsi mondott, hogy valakinek nem volt ránkozása az, hogy te mit tudom én, mit teszel, meg mit tudom én, hogy Krisztus is tudom, hogy volt ott az ige.
De én most nem beszélek, hanem magával a fogányokkal való közösségvállalás nem lehetett volna megütölésnek.
A Bálmi az egy zsidó volt, tehát Bálmi szedő volt.
Ja, és
akkor van a samáriai asszony, aki mondjuk példa lehet, meg a századós, meg a...
Egyik se
aztánkodás. Oké.
És még az özvegy, vagy aki a szidóri asszony, aki nem zsidóként. Lehet, hogy van más is, de most nem is tört eszembe.
Még a zsidók nincsenek azon megbocsájtottatva, hogy velük nem vállalhatta a jóséget. Fogányok nincsenek azon megbocsájtottatva, hogy
de.
A zsidók nem vállalhatta.
De és ebbe az irányba megyünk tovább, csak ha ehhez még van valakinek, akkor mondja, aztán onnan folytatjuk, amit mondasz. Ja, az itt elérkeztél.
Még talán annyi valami, hogy ide kapcsolódik, hogy szabadulni közé? Furcsa dolog, hogy most jó, hogy Jeruzsálem, mert ez a szokás, és akkor ehhez tartom magam, mert Péter az egyik vezetője a jeruzsálemi gyülekezetnek. Hát azért várható volt, hogy nem marad ez mindig így, hogy az ottani zsidók nem fognak találkozni a fogányokkal, a keresztényekkel. Tehát úgy érzem, hogy Péternek valamennyire az is feladata volt, hogy fölkészítse a jeruzsálemi gyülekezetet. Tehát nem elég az, hogy én most őket nem volt támasztatom meg, mert itt van egy feszültség onnantól kezdve, hogy Antiochiában ez a szokás, Jeruzsálemben ez a szokás, ha ezek valamikor találkoznak, akkor ebből baj lesz.
Nagyon izgalmas ez a történet szerintem, mert az is benne van, hogy Isten mennyire nem feketén-fehéren intézi velünk a dolgait, a dolgokat. Használjam ezt a fogalmat, hogy Isten szerintem kifejezetten türelmes az egyházzal ezekben az években. Mert maguktól nem jönnek rá pillanatok alatt, hogy jött Jézus, meghalt, feltámadt, eljött a Szentlélek, puff, húzunk egy vonalat, és mindent máshogy csinálunk. Ez nem így ment. Hanem apránként értek meg bennük döntések, helyzetek, tapasztalatok, és abból szűrték le mindig a tanulságot. És Péter, tényleg úgy látjuk őt innen nézve, hogy ő volt az egyik vezető, az egyik felelős, kellett volna döntenie, és mit problémáztak ezen. De valóságban még azt látjuk, hogy Isten évtizedeket ad nekik arra, hogy egyáltalán valahogy létrejöjjön a gyülekezet, áttevődjenek a hangsúlyok Jeruzsálemből Antiókiába, aztán Rómába, aztán máshova is, és közben kapják mondjuk azt a helyzetet is, hogy Jeruzsálemet elfoglalják. Nem lehet úgy folytatni, nincs többé templom. El kell szakadni a templom épületétől, meg már a zsinagógától is, és jön az új építkezés a keresztény egyház. Tehát ezt ő nekik nem megvilágosodni kellett és hirtelen dönteni, hanem Isten rávezeti őket évtizedek alatt. És aztán, hogy minket is. Ez benne a számomra izgalmas és a tanulságos, hogy lehetünk mi akármilyen szuper gyülekezeti munkások, vagy bármi, egy csomó mindent a saját korlátaink miatt nem fogunk látni. Isten rávezethet minket így is. Csak az a kérdés, hogy az adott helyzetben, és most térünk vissza Nóri kérdéséhez, az adott helyzetben látjuk-e Isten akaratát? Hadd mondjam kicsit egyszerűbben, nem az volt Péter feladata, hogy Jeruzsálemben mindent megreformáljon, szerintem, hanem az, hogy Antiókiában annál az adott asztalnál a megfelelő helyre üljön, vagy ne üljön. Így egyetértetek, vagy így követhető? Na és akkor nézzük itt közelebbről, hogy mi forog kockán, mit veszélyeztet Péter Antiókiában. Ugyanis, hogyha külön esznek pogányok zsidók, az külön helyet jelent, az azt jelenti, hogy az egyik gyülekezet így gyűlik össze, a másik ott gyűlik össze, és tényleg egy házszakadás, ahogy mondod. És mi lehetett Péter indítéka? Ugye hallottuk, hogy ő az egyik vezető, tehát a tekintélyesek között van ő is. Jönnek mások Jeruzsálemből. Felmérhetné hideg fejjel azt, amit Nóri mond, hogy vagy ezt az 1000 pogány botránkoztatom meg, vagy azt a 10 zsidót. Miért dönt úgy, ahogy dönt?
Nem lehet érteni.
Mitől?
Hát, meglepéstől, Egyébként vagy az a több a tengerben.
Ami fontos, hogy a hattól érnek a tekintélyesek. Akik sok mindennek szoktak, hogy a pogányok itt gyakorlatára nézve is.
Nem hiszem, hogy meggyőződni azért tartani fel, hanem az embereket akarnak szerelni.
Szerintem ez mind így van. És én azt gondolom, hogy önmagában nem döntötte el, hogy mit tartok helyesnek, mit akarok. Legalábbis így látom én a történetben, és számomra ez a legnagyobb üzenete a történetnek. Péternek már volt olyan tapasztalata, hogy Isten a pogányokkal is mi mindent cselekszik. Volt olyan tapasztalata, hogy belép és Kornéliuszékkal van. És Antiókiában is megvoltak eddig a jó tapasztalatai, de ott volt a másik oldal és a másik fajta követelmény, elvárás, vagy egyszerűen amit Péter vetített rájuk, hogy szerintem Jakab ékezt és azt várják el tőlem. Egyáltalán nem biztos egyébként. És Péter nem azért tesz valamit, mert ő maga helyesnek tartja, hanem azért, mert most éppen ezt várják el, vagy most éppen azt várják el. Azonosulni akar a képzelt jakabi elvárásokkal. Szerintem ez számunkra az egyik legnagyobb üzenet lehet, hogy hogyan is élem én a keresztjén életem. Tudom-e, hogy mit miért csinálok? És akkor itt lehet beszélni akár az egyházi életünkről, akár amit Attila említettél, hogy is mondtad, szokásaink, rendünk. Egyházi rendünk. De egészen más dolgokra is lehet gondolni. Azt tesszük-e, ami meggyőződésünk, hogy helyes. És itt azt érdemes megfigyelni, hogy Péter a maga, gondolom, hogy jó szándékával tölt náluk időt, azonosul velük, vállalja őket, és amikor más elvárás lesz az erősebb, akkor valószínűleg észre se veszi, hogy mit rombolhat és mit tagadhat meg. Úgy érzi, hogy most valamit megint teljesíteni kell, valami mást. Szóval jó lenne, ha föl tudnánk fedezni a tetteink mögött az ugyanilyen csapongást. Mi az, amit Pál még a szemére vet? Ugye itt van a 13. vers. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is. Szerintetek Péter ezért felelőse vagy nem?
Prédikációban volt ez, hogy ugye felelősek vagyunk, és másért olyan szempontból, hogy mivel egymásítékét elhiteltelítünk, most nem azt fejtettük ki, de mivel látjuk egymást, és azért így tudjuk is befolyásolni egymást. Tehát mint az a nézőt, amit ott eszembe, amit nagyon adott mindig, hogy egy kutyával, aki kutyával válik. De nem rossz, tehát nem rossz értelme, hanem befolyásra vagyunk egymásra, amit látunk, főleg, hogyha úgymond rambba előttünk van. Tehát azért Péter úgymond rambba előttük most is. Lehet, hogy volt, de nem lehet, nem mondom, hogy igen, vagy nem csak.
Én úgy tudom, hogy Jakab, mielőtt Jeruzsálemben, mert ők vezetőjének van a Jeruzsálemi gyülekezetnek, először Péternek, Péternek, aki alá szállított a fővezető, és utána ment fel, jöttem a Bethelyére, Jakab. Akkor három az ember megkért, akkor végül is ő volt a lelki vezetője az első ős gyülekezetnek. És ilyen szempontból tényleg Jakab után őt mondhatnám másik vezetőjének a Jeruzsálemi gyülekezetnek, és akik jönnek hozzá, azoknak is.
Jakab első volt, mint
Péter? Erről, amennyire én tudom, az Új Szövetségből nem tudhatunk sokat. Csak annyit, hogy tehát inkább a hagyományból, meg a töredékek, az ókeresztjén iratok emlegetik következetesen Jakabot vezetőnek, de hogy ez hogy volt váltás, vagy ezt kimondták-e valaha, azt én nem tudom. Szerintem más típusok voltak, tehát Péter lehet, hogy mint apostol sokat utazott, és nem az ő feladata volt ott helyben, vagy nem tudom.
Szerintem gondolom, hogy előttük én mindenképpen felelősséget is apostolként.
Szerintem ott az végig felelősek. Mert ez is hívember voltak, és ha nem is tudták, hogy Péter miért csinálja, de felelősségük az, hogy mindenki magáért fog számot adni, és akár meg is kérdezették volna Pétert, hogy hát te miért csinálod ezt, vagy azt, tehát ez rajtuk is múlt. Péternek nyilván mind a kettőknek felelősség van, én azt látom.
Igen. Csak mondjuk azt hiszem, hogy plusz terhet rakott rájuk Péter viselkedése. Tehát valaki, aki tényleg figyel az előjáróra, vagy mintát követ, vagy egészen éretlen, vagy most jött, arra nagyon nagy hatással tud lenni, hogy Péter tegnap még ott ült, és most ott ül, vagy nincs itt, hanem máshol van. Szóval gondolom, hogy ez a tömeghatás, ez különös súllyal. Ezért Péter inkább számot ad, mint a többiek, nyilván magáért is mindenki. Igen.
A vége az, hogy mint egyik számot is mondunk fel. Mert amilyen mondta, hogy mi van a saját a kérdői számot, hogy ő tervezni mondtam.
És milyen érdekes, hogy mennyire kemény vele áll. Talán mintha tiszteletlen is lenne, de ez a keménység szerintem annak szól, hogy most kell megállni, és most kell néven nevezni a dolgokat. Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Tehát Pál az egész kérdésről akar beszélni. Először is legyél őszinte abban, hogy tudsz-e, vagy akarsz-e, vagy csináltad-e te itt most közöttünk, hogy betartod a zsidó szokásokat. Nem csináltad, nem tudod, nem. Így láttunk téged. Akkor mit akarsz elérni? Akarsz-e mutatni egy képet arról, hogy te külön vagy, te máskaszt vagy, hogyan kényszerítesz másokat? Tehát nem finomkodik, hanem az egészet így kiteríti az asztalra, legyen tiszta. Innen lehet újraépítkezni. És azt hiszem, hogy azért nincs itt a folytatása, mert az már dicsekvés lenne pár részéről. Leírná, hogy Péter változtatott, bocsánatot kért, többiek is visszajöttek az asztalra, mit tudom én. Ez szükségtelen. Úgy is tudjuk, hogy ez történt, egyben maradt a gyülekezet. Nem kell erről többet írni a Pálnak, és nagyon tanulságos az, amit az Apcsel 15-ben olvasunk, az a következmény. Valamikor ezután történik a jeruzsálemi nagy tisztázó zsinat. Mi legyen a pogányokból lett keresztjénekkel? Rendezni kell a kérdést, most már nem csak szorványosan, meg helyi szinten, hanem valamit kéne tanítást adnia az összes gyülekezetre vonatkozó. És itt először Pál és Barnabás elmondja a problémát, meg megszólal a másik oldal, a judaista lobby, és utána jön Péter beszéde, 6. versnél kezdődik. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Atyám, fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. Hát nyilván nem csak őt. És jó, olvasom inkább. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogy nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ez a 10. vers fantasztikus. Kimondja, hogy olyan igát készülünk tenni a nyakukba, amit sem mi, sem atyáink nem tudtunk elhordozni. Érdekes, hogy mintha visszacsengene, amit Pál mond. Te, aki zsidó létedre, nem zsidó módra élsz. És akármit is válaszolt Péter, vagy nem válaszolt, fogalmam sincs, az biztos, hogy belsővé tette és magáévá tette. Ugyanezt mondja el nyilvánosan mindenféle szégyenkezés nélkül a jeruzsálemi zsinaton. Eljuttatta őt Isten idáig. És ezután hozzák azt a döntést, amit Madi már olvasott, hogy tényleg az alapvető bálványoktól való tisztaságot kívánják meg mindenkitől, de semmi mást. És ehhez úgy látszik, hogy kellett az, hogy Péter beleadja magát és vállalja a véleményét. Miért fontos ez az egész nekünk? Hadd mondjak még egy példát nagyon röviden. Nem itt, hanem valahol egy vendég szolgálatom volt egy nehéz, hát úgy mondom, hogy lelkigondozói beszélgetés sorozat valaki, aki sok mindent kérdezett, meg utána is tartottuk a kapcsolatot. És nagyon tanulságos volt nekem az illető életében, hogy apránként, ahogy derültek ki a problémái, meg nehéz kérdései, mindig újra az került előtérbe, hogy a keresztjének, akik őt hívták, akik közé beépült, akik között ő úgy gondolja, vagy gondolta, hogy elindult a hitben, hogy azok mit mondanak egy hívő emberről, hogy milyen a hívő ember, mit kell annak csinálni, mit kell abba hagyni a régi életéből, mit kell gondolni prioritásnak lenni, hogyan viselkedik, stb. És újra az derült ki ezen a fiún, hogy ő szeretne megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit a hívő emberek között szokás, és tőle elvárnak. És nyilván ők befogadják, embernek tekintik, megtalálja a helyét közöttük, de cserébe, mint egy üzlet, ahogy egy hívő ember viselkedik, azt fel kell vállalnia. És annyira sokáig és egyre mélyebben ment bele ez az illető, hogy akitől éppen segítséget kérünk, aztán már velem is úgy volt, hogy annak cserébe elfogadom a nézeteit, akkor is, hogyha nem beszéltük, meg nem egyeztettünk, szerintem a Mátyás ezt várja el. És akkor egy hívő ember így vall bűnt, hiszen a Mátyás a lelki gondozó, akkor megbánjuk, megvalljuk, legalábbis elmondjuk, ahogy ezt a keresztjének szokták. És azt láttam az egész kapcsolatom, hogy szörnyű, mert éppen csak egy dolog hiányzik belőle. Ő maga, XY, soha nem döntött el, hogy ő mit akar Istentől, vagy mit akar elmondani Istennek. És azt hiszem, hogy itt kapcsolódhatna hozzánk ez az egész régi történet. Péter először jó fej a fogányokkal, aztán jó fej akar lenni a Jakabékkal. Ő nem döntött. És Isten ebből kell, hogy kivezesse, mert különben halálos a pusztítás, amit végez. És azt láttam, amikor ezen elgondolkoztam egy csomó területén a magam életének, hogy hajlamos vagyok ugyanerre. Van egy nagyon tapasztalt és nagyon határozott főnököm, akitől rengeteget tanulok, és kifejezetten hajlamos vagyok arra, ha én jól látom, hogy elfogadjak dolgokat, amiket ő mondja 40 év vagy 40-valahány év tapasztalatával, hogy így kell csinálni, és így jó, és látom is, hogy tényleg jó. Csak kérdés, hogy Csere Mátyás mit döntött el, és mit harcolt meg. És lehetne sorolni az életünk más területeit is. Engem erre tanított az ige. Nem tudom, van-e, amit ebből most itt az alkalom, hogy megbeszéljünk akár a közösség életéből, vagy gyülekezet életéből, vagy sajátunkból.
Vajon ez inkább a hívők sugárzották a kereső emberek felé, hogy idejönjük el, vagy ez a kereső embernek a felelőssége, hogy önmagában elmondja, hogy nem a másiknak akarok megfelelni, csak hogy mi most tartozunk, hogy a kereső kategóriának, hanem a hívők kategóriának, mi vajon kérdeket is sugározunk a többiek felé?
Nekem valahogy magamra egy ideje, hogy hát valahol úgy kellene élnünk, hogy ez elit. Elit a világtól. És olyannak kell lenni, ami más. És nem úgy, hogy én most direkt más leszek, de valahogy ennek úgy kellene működnie. És nem tudom, hogyha ez jól működik, mit mondani ebben, hogy hát ezt nem kell csinálni. Mert nem, ez még csak az egyik fele, hogy kifelelni a helyzet. De ha belül valami nem használható másik életre, hogy valami belül gondolkodik, hogy ez nem biblikus, és úgy is él. Hát akkor meg kell mondani.
Hát csak nem
valami úgy kellene megmondani, hogy ezt most ne azért csináljam, mert én ezt várom, vagy mert a gyülekezet ezt várja, mert ez van Isten igényben, és ha ő azt tekintélynek tartja, akkor hát akkor álljon be arra.
Meg én is ezt vagyok, hogy én folyam társaim van is, hogy tényleg nagyon segítőkészet, nagyon ők is jó fejek, de nem hívők, és tudom, hogy nem értenek velem egyet egy csomó dologban is, és így bizonyos szinten már nem tudok közelebb lépni hozzájuk, vagy szóval, ha nem közös az alap, akkor abban nem lehet egy olyan barátság, mint ami egy hívő emberrel kialakulna. És akkor viszont meg már lehet mondani, hogy akkor én sugárzom felé, hogy értem, most nem tudom, mert ki csinálod, és akkor már nem vagy nekem elég jó.
Igen, mert az ilyen nagy, szerintem nagy ráfelé, hogy így fentről nézünk lefelé, mert mivel eljutottunk valahova, és nem lentről fölfelé, hogy segítünk a másiknak. Tehát, hogy magunk is kiindulva, tehát nem zártak mondom, vagy nem tudom én, hanem szerintem azért nagyon sokunknak baj ez, hogy ugye mi már elértünk valamit, és hogy mi most már vagyunk egy ponton, úgy így hívve, tehát egy elkövetésével, és akkor már én így sokkal bölcsebbek vagyok a világban kapcsolatban, meg mindennel kapcsolatban, és ezt másnak is tudnia kellene, és föl kellene másnak is érnie oda, ahol én vagyok. De hát én sehol sem vagyok hol vagyok, nem vagyok máshol, mint ez a másik ember, hanem csak az Isten kegyelme van. Én életem, tehát egy már szeretettel, de akkor felelősségtudattal is, és szerintem az a probléma, hogy nem érzünk elég felelősségérzetet a mások iránt. Tehát ugye a tisztelettől kezdve, hogyha mondjuk eldöntöm, hogy van egy akár valamilyen, akármilyenre, és nem szíve gondolok, de akinek nem igen, nem vagyok akár, aki igen, azt ne gondolja bele. Most magam ezt is értem rá, hogy ha van egy ajánlati program, hogy igen, van ez a lehetőség, akár kiskör, akár imakör, akár egy közös, tudom én, hétvége, és akkor jelezzetek, hogy mikor jöttök, vagy tudtok eljönni, vagy jöttek-e autóval, és azt szerintem az is felelősség kategóriába tartozik, hogy igen, eldöntöttem, ha nem, és persze van kivétel, mert én sem tudom mondani, hogy megyek, vagy nem megyek, mert nem a munkám, de alapvetően főleg, aki tanul, azt tudja mondani. Akinek fix munkája van, egyszerűen dolgozik, az meg tudja mondani, hogy mikor megy, és mégis sokan nem teszik, és látom a vezetőkön, amikor szeretek valamit, hogy ha ők azt értik, hogy nem igaz, hogy nem tudom, hogy mennyi ember is, hogy mennyit vegyünk, akkor mennyit hova. De ez ugye vonatkozik, az ugyanúgy vonatkozik szerintem mindenre, és a más emberek felé a felelősségérzet, hogy nem durván, hanem szeretettel közelnek is mondom azt, hogy akár hívő, akár nem a hívő, akkor mint testvérként, hogy mit látok az életében, és ha nem hívő, akkor meg szeretettel közelnek, hogy én nem vagyok más, ugyanolyan vagyok, mint te, csak meg szeretnék valakit mutatni, aki nem olyan, mint én.
Mert hogy mit hol nézték, jaj, csak különböző ember, és akkor így ott van egy hitet, és így nem érti. És így, és akkor emiatt tűnik ilyen magasabb rendőnek, amikor pedig így, szóval pont tudom, hogy egy hívő embernek így ennek is az egyik feladata, hogy azt sugározza, hogy ez nem egy lehetetlen dolog, így az Úristen elélet tenni az életet, és hogy igen, hogy ezt így alázattal kell, de hogy ez kicsit ilyen bocsánatosan, szóval ez olyan, hogy így a biológiában is tudnak úgy előadni dolgokat, hogy egyszerűen így oda megyek, és így nem, szóval, hogy én is így fogalmam sincs, és így úgy elő lehet adni valamit tudományosan, és hogy így, de közben pedig így semmi, szóval, hogy így, amikor így a mélyére néz az ember, és így talán ez is egy fontos.
Csak a arra reagál az idő, és hogy persze, hogy fontos, hogy segítsük egymást, hogy ha meglátjuk egymást, hogy akár az ifjításom, akár ismerősöm, tudom, hogy hívő, és mégis úgy viselni, hogy nem kritikus, de szerintem az intéssel, úgymond intéssel is vigyázni kell, tehát nem biztos, hogy nem tudom, szerintem sokszor fontos az is, hogy ne csak azt lássuk, hogy ő most valamit rosszul csinál, hanem próbáljuk meg inkább megkeresni az okát, hogy vajon ezt miért csinálja az okát. Tehát, hogyha oda megyünk hozzá, és azt mondom neki, hogy figyelj, szerintem ez így nem jó, akkor lehet, hogy megbántódik, lehet, hogy azt fogja érezni, hogy na most én akkor hibáztam, én nem vagyok erre képes, akár egy kicsit még bizonytalan is. Szerintem az tök fontos, hogy ilyenkor oda menjünk hozzá, és megkérdezzük, hogy ezt most miért csinálnak? Mi a baj, vagy mi az, ami miatt, nem tudom.
Jó, hát csak megkérdezett, hogy vagy. Vagy csak hogy vagy, és elindul a
világ. Igen, szóval szerintem inkább az, hogy persze igen, fel kell írni a figyelmet arra, hogy van, hogy nem jó, viszont ez lehet, hogy egy kicsit így megfordítva, hogy úgy szerintem nagyobb hatást tudunk elérni, hogyha inkább a problémának a gyökerét próbáljuk meg megtalálni, és nem a fázisnak. Igen.
Nem csak a felszínt bőlíteni.
És én azt hiszem, hogy azzal együtt, hogy ne misztifikáljuk tényleg a dolgokat, tehát hogy Krisztushoz térni nem azt jelenti, hogy valami hókusz-fókuszt végrehajtani, vagy eléggé méltónak lenni, vagy eléggé szentnek lenni, mit tudom én, akkor egyikünk se térhetett volna hozzá. Azt jelenti, hogy elfogadod igaznak, belátod és rá akarod bízni az életed, és ebben jó esetben segítjük egymást ennek a folyamatában, de ugyanakkor ne is kenjük el a dolgokat, és ne, tehát sokszor saját magunk, itt az itteni ifik többségében ezt vélem látni, vagy így érzem, hogy sokszor beszélünk túl könnyen egy kalap alatt arról, hogy mi, akik megtértünk, akik hívők vagyunk, és az a baj, hogy ezt így nem mondhatjuk. Tehát szerintem ülnek az ifjeinkben olyan emberek, akik még ott tartanak, hogy keresők. Lehet, hogy sok éve ott tartanak. Ezt nem én fogom megítélni senkiről, és nem kell ítélgetnünk egymást. Viszont időnként lehet, hogy jó, ha jobban figyelünk erre, hogy tisztában beszéljünk, hogy lehetnek itt is, az összes ifiben is olyanok, akik egyelőre keresők, egyelőre nem mondhatják el azt, hogy mindenestől Krisztusé az életük, ez még nem dőlt el. Semmi baj, mert ez a természetes folyamata a dolognak, senkinek nem dőlt el egy pillanat alatt. Viszont akkor ne beszéljünk úgy egy kalap alatt magunkról, hogy egy hívő ezt így csinálja. Lehet, hogy egy hívő igen, legyek biztos magamban, és a többieknek pedig hagyjam meg azt a szabadságot. És hát ez nehéz kérdés a hétköznapokban, hogy hogyan, de talán időnként ezt szabad is szóvá tenni. Úgy. És az elvárások, én azt hiszem, hogy a kereső, vagy még csak nem is kereső barátaim felé szintén ez a legfontosabb feladatom, hogy tisztává tegyem a dolgaimat. Szeretem őt, mint embert, esetleg sok közös van bennünk emberileg, de ne áltassam őt azzal, hogy mindenben azonosak vagyunk. Sőt, hogyha ez az igazság, akkor még azzal se áltassam, hogy a legfontosabban azonosak vagyunk. Tehát én így csinálom, én tudom, hogy miért, tisztelem őt és szeretem őt azzal együtt, hogy ő máshogy látja, máshogy gondolja is. Ha ezt tudom éreztetni, azzal talán a felnőtt döntését segítem neki is. Most ez nehéz kérdés, hogy azok-e a hibások, akik elvárásokat éreztetnek, vagy akik elvárásokat teljesítenek. Szóval a saját oldalunkat tudjuk csak kontrollálni. Szerintetek van olyan, hogy jó értelemben vett elvárások, vagy jó értelemben vett mintakövetés? Maradjunk a gyülekezeti életnél.
Mintakövetés mindenképpen. Szerintem válaszosan mondja azt, hogy legyetek a követői, amit én a Krisztus.
Szerintem van, hogy az ember elkezd cselekedni egy ígét, és utána érti meg a mélységét, vagy utána kezdi szívből is megérteni, hogy mit kell történni, mit történni. Nem tudok konkrét példát mondani. Szerintem volt itt, hogy valamit az ígéből megértettem, és nem feltétlenül volt ott mögött a szívem is, de egyetlenek is. Tehát így is volt, hogy is nem tudom.
Az is megvonék vagyok, amit láttatok és hallottatok, ti is adjátok tovább, tehát végül is, ha én csak igényérzetésekre járok, az igét olvasom, akkor hogyha nem elvettem az egész hívő emberek között, akik elváltom, hogy ők viselkednek, akkor lehet, hogy nehezebben alkalmazom.
Vagy Timóteusnak hivatkozik arra Pál, hogy a hit, ami megvolt nagyanyádban, anyádban, és az Isten kegyelmi ajándéka ezt gerjeszt fel, és Timóteus nem kívülállóként élte azt, tehát, hogy az ő édesanyja meg nagyanyja hitt, hanem nyilván belenőtt abba a légkörbe. Csomó mindent átvett, mielőtt még értette volna. Szóval ez a természetes, csak időnként jönnek aztán azok a konfliktusok, hogy ezt most én hiszem, én gondoltam végig, vagy csak megszoktam és átvettem. És az ilyen konfliktusokban hát a legjobb, ha ott van egy Pál lelkületű ember, nem feltétlen kívülálló lehetek az én magam is, aki tisztán kimondja a dolgokat, hogy most te ezt gondolod, vagy azt gondolod. És hogyha eldöntötte, akkor tovább.
Mert mindez a személyesség is, amit mondtál, pontosan ez a baj az alatt, hogy mondjuk a kényelmi követén egy mindát, mert hogyha nem személyesen Istennel szöntött el, vagy nem egy személyes működés az, amit csinál, akkor itt úgy lehet kérdni, és akkor lehet, hogy egy ilyen elvárásos megélelés, amikor teljesen az
szerepelt, igen, csak nyilván nem véletlenül csinálják, sem azok a főkületük.
Jó, de akkor a feltárt felelősséggel tartozol a többiek
irányába. De most nem azt mondom, hogy nem kell tűnni, tehát nem azt mondom, hogy nem kell szólni, csak hogy nem tudom.
Egy nyilván nem az sem, hogy ki mindjárt két lábba, és aztán utána sem
mindent. De igazából azt nem tud talán te mondtad egyszer, hogy más, de most nem ugye benne biztos, hogy hogy volt egy valaki, aki járt az egyik fibe, és utána már volt egy idő, amikor már nem járt. Aztán megkeresték, hogy mi van vele, miért nem járt, és akkor azt mondta, hogy hát végül is azért, mert hogy nem érezte azt az elfogadást talán felőle. És szerintem ez is felelősség. Most azt mondom, hogy mindenki tényleg úgy mindent el kell viselni mindenkitől, de most szerintem fontos az, hogy érezzék azt, akár a keresők, akár a hívők, hogy elfogadják őket.
Meg is azt mondta szerintem, hogy most van a szintébe. Én tudom, mindenképpen fontos, amit mondasz a elfogadás érezintés tekintetében is, mert azt gondolom, hogy ma azért azt van, ami a terület, hogy túl sokat nyitjuk egymást a gyülekezetekben. Igazából én nem vagyok egy tesztélyelemmel, de azért ma már ez egy tesztélyelem, ez az elsőnek, ami alapvetően egy gyülekezeteinknek, de nem lehet állandóan valakinek a munkára járni, és minden valaki kell szólni. Pont az egyik testvéremmel az a területről, és mondta, hogy aztán elvileg egy másik testvérétől, mert 5 percenként minden valaki kell szólt, és minden jön nap lehetne. Az elfogadás mindenképpen nem fog eljárni, hogy egymáshoz való viszonyulhassunk, és a még nem hívők iránti viszonyulásban is. Csak tényleg, hogy azért ennek az elfogadásnak is van határa, ilyen, mint egy intézésnek. Viszont már később akartam még, Mátyáshoz fogom, hogy a Mátyás mondani előtte hozzá tűzni valamit. Lehet, hogy már közben egy beszéltél róla, csak már kicsit felhetődik is, nem követődik a ritmus. Hogy mondtad azt, hogy hát így mennek kimondani azt, hogy hát így ember ilyen és ilyen, meg azért bizonyos tekintetben azért vannak abszolút igazságok, szóval, mint hogy ahol nem repül, azért nem lehet megmondani, hogy egy hívő ember pontra így és így jön, de azért kell, hogy legyen annak változása és jelensége, hogy egy hívő ember és hívő dolgokat azért nem csinál egy hívő ember. Csak ennyit, de
okay. Csak arra próbáltam mondani, hogy azzal nem tudok érvelni az egész közösségnek, hogy te, mint hívő ember, ezt nem csinálhatod. Nem mondhatom azt 100 embernek vagy 1000-nek, hogy itt mindenki hívő ember. A tényt mondhatom, hogy ha mi nekünk közös az alapunk Krisztusban, és tényleg ráhallgatunk, akkor gyere, keressük meg együtt, hogy Krisztus mit mond az adott dologról. És lehet, hogy kiderül, hogy akkor ő változtat, és igazodik, lehet, hogy kiderül, hogy én tévedtem. Lényeg az, hogy megkeressük együtt. Egyébként itt van ez is ugyanúgy a Galata levélben a 6. rész. Testvérem, ha valakit tetten és érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Tehát helye van a helyreigazításnak, sőt itt van ez a kettős paradox igepár is, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez közvetlen a következő vers. Igazítsátok helyre, mert egymás terhét hordoz, azt kell hordoznatok. És kettővel később az 5. versben, mert mindenki a maga terhét hordozza. Tehát talán köze van a mai fő témánkhoz, ennek a paradoxonnak. Mindenki a maga életéért felelősebben az értelemben, hogy tudjam, hogy milyen alapon állok. Ha kereső vagyok, akkor legyek becsületes kereső, és nézzem a mintákat, és kíméletlenül vizsgáljam meg, hogy igazuk van, nincs igazuk, és ez engem vezessen döntésre. Ha keresztjén vagyok, főleg ha van is feladatom időnként szólni, vagy mutatni példát, vagy bármi, igazítsam helyre szelíd lélekkel, és közben ne felejtsem el, hogy egymás terhét hordozzuk. Az, hogy elszenvedem őt, sőt, hogy még van is véleményem a dolgairól, és Krisztushoz megyünk együtt, az teherhordozás. És ebben pedig legyek annyira tiszta, hogy én nem az elvárásaimmal akarok jönni, hanem keressük közösen. Na hát, kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk úgy, ahogyan helyesnek tartjuk, hogy ezt Jézus is mondja, hogy boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesnek tart. De mondjad azért.
Nekem most csak még ez a két kategória jutott eszembe, hogy talán ezt kivizsgődíthetenék közben, hogy most nem akarok az eddigiekkel ellen beszélni, csak szerintem olyan is fennáll, hogy amikor az ember felvégazítják, és elvégazítónak nincs igaza. Uh-huh. És akkor is pontosan szerintem, hogy az ember, mint amit a keresőnek mondtál, hogy akkor is járnak utána, és akkor azért törjem magam, hogy igen, vajon igazam van, és csak azért esetleg nem mondjam azt, hogy jó, mert ő már akkor a hívő, hogy ő neki biztos igaza van, hanem járjak utána, és ugyanúgy az is legyen meggyőződésem, hogy azért csinálom, mert nekem az már meggyőződésem, és nem azért, mert egy nagy hívő azt mondta. Mert én is úgy láttam, hogy Isten állat, hogy ez az igaz.
Új téma adja abban, hogy nincs a helyem valamit, én csak azért csinálom, mert az XY-t mondta, hogy csináljam, és ő tulajdonképpen a gyülekezetnek a vezetője, és hát nem vagyok jól meggyőzve, hogy igaza van. De nem is csinálok olyan nagy bajt, ha úgy csinálom, nem tudom. Tehát mindent meg kell, tehát hogy nincs olyan, hogy nekem most egyszerűen ezt azért kell csinálni,
de oda tetted, hogy mert. A te mondatod közepén volt egy mert, hogy mert ő a gyülekezet vezetője, mert ő, nem is tudom, ezt felelősséggel mondja, vagy tapasztalattal, tehát akkor már van egy indokom. Elkezdtem a végig gondolást, hogy én rá akarok hallgatni. Szerintem ez nem ilyen Péter és Jakabék közötti minta, hogy kicsit erőteljesebbek, és hát ha ezzel a kedvükben járhatok, hanem itt te konkrét érvet mondtál. Erről eszembe jutott egy eset a valamelyik csendes héten merült fel. Ott van a híres történelmi borvidék Neszmély fölött a Hilltop borászat. Miért nem mehetnénk föl egyik szabad délután borkóstolásra? És tényleg miért ne? Hát a keresztény ember is ihat bort, hát nem vagyunk antialkoholisták, mit tudom én. Nem bűn meginni egy pohár bort, nem bűn fölmenni és ismerkedni a vidékkel, évek óta járom Neszmélyre, miért ne? És azt mondta akkor a hétnek a vezetője, hogy bocs, de elmondta az érveit, hogy miért ne, ő szerinte, és ne haragudjatok, ezt akkor kérem, hogy zárjuk le, és nem megyünk kész. És az érvei egyébként kb. Azok voltak, hogy szabadidőben kiránduláson ő is szívesen elmegy és megkóstol egy pohár bort valahol, de most nem ezért jöttünk Neszmélyre. Tehát ennek a hétnek a szombattól szombatig tartó időszaka határozott céllal volt, elhatároztuk, így jöttünk, ebben nem fér bele. És a társaság 80%-a ezt jól értette, azonosult vele, 15-20% inkább nem, és ő velük szemben is le volt zárva a kérdés. Tehát úgy, ahogy mondod, hogy az illetőnek volt ebben felelőssége. Végül is eldőlt kérdés.
Én szerintem az fontos, hogy szóval, hogy én nem hogy igazából Istenem, ez az a fontos, hogy én azt írjunk. Szóval, hogy a cselekedetek az egy kivetés van. Szerintem az is fontos, amit itt mondod, hogy mi érteket megvizsgáljuk a másoknál, mert most akkor én azt mondom, mert be is lát, szóval lehet, hogy mindent, hogy mindenért csinálni, de attól még nem jelenti azt, hogy az ember körül a másik gondolkozik, vagy más indulatban belül szóval.
Mert mondjuk például, csak most itt lefordítva, hogy akkor mondjuk az nem mentek volna semmit, hogy elmennek borkóstolásra.
Hát igen, vagy nem tudom, most ezt nem tudom mondani, csak hogy tehát mi lehet, hogy nem tudom, hogy nem változtatni.
Tehát hogy mondjuk aki még nem ilyen jó erő, de mondjuk nem tudunk elég partizni, az mondjuk, tehát mondjuk aki ez az indulat van, hogy partizni akar, az nem csak hogy választhat azon, hogy most végül nem lehet el.
Én azt hiszem, hogy az a 15-20%, akikről beszéltem, ők lehet, hogy tanultak valamit a csendes hét komolyságáról azon a héten. Tehát ahol még maguktól nem tartanak, vagy nekik nem jutott ez így eszükbe, de látták a többiek példáján, hogy most szeretnénk ezt a délutánt arra kihasználni, hogy beszélgetünk, itt vagyunk, nem széledünk szépen. Tehát nem tudom, de ez egy ilyen mintakövetés lehet, amit Madi mond, hogy még nem tartott az illető, de látta valaki. És nyilván ennél fontosabb példák is vannak, ebben egyetértek.
Nekem még annyit jutott eszembe most, hogy azért szerintem ilyen bűnöknél nagyon fontos az, hogy milyen gyökeret adni. Tehát szerintem Péter az pont ugyan ember, aki nagyon szeret felszerelni. Tehát amikor Jézusnak se hisz, és ugye azt mondja, hogy ő nem fogja őt megtalálni. Tehát egy nagyon szeretni teljesítsen. És talán lehet, hogy ennek azt is elmondom, hogy ő szeretne megfelelni másoknak. És Pál meg így lerente róla a lettet, ugye ezzel, hogy el tudja még alattát, és ezt a történetet, és nem csak nincsen több beszélni vele. Szóval talán lehet, hogy ez volt a gyökere Péter bűnének, hogy ő egy ilyen hajlatotú szeretne teljesítményről, vagy ennyire függ másoknak a jelenlét, és lehet, hogy pont ez a...
Ennek nagyon ősiként.
Én csak annak kapcsán jut eszembe, hogy például nekem nagyon elgondolkoztató volt az, hogy a korintusi második levélnek az elején egy gyönyörű, nem is tudom, így húsz, hogy nem tudom, Isten vigasztalat szavazó, amiről ma alapértek, tartjuk Isten tiszteletet, és pont azután a levél után írja ezt Pál, amiben nagyon lehordja a korintusi gyülekezetet. És sok megkötözöttségnek lehet korábbi lelki fájdalom is az oka. Tehát, ami meg lehet, hogy pont vigasztalás igényel arra, hogy valaki valamiből meg tudjon szavazni. Tehát szerintem ez nagyon érdemes esetleg ilyenkor most elgondolkozni, hogy mi az, amiért valaki valamit nem tudott ilyen szabadon, hogy mi az, ami megmutatja, mi az, ami... Mert szerintem sok alkoholista, ő nem akar lehetőségni az alkoholista, nem akar lehetőségni, csak valami van, lehet, hogy nem tud feladulni, persze nem mindig ez van, nem mindig csak ez van, amiért valaki valami nyarapságával szemben szerintem.
Közösségnél nagyon felülség van a vezetőn, mert ugye valakinek valamire van szabadsága, valakinek nincs szabadsága, és a közösség érdekét kell szerintem nézni, hogy lehet egyik ember szívesen állni a bortustokat, hanem másik meg lehet kapul szabadult, tehát akkor jó, de nyilván nem lehet így, de viszont akkor a közösségbe tartozik az ember is, és akkor azt mondjuk kísértés elé. De jó, ez csak egy ilyen példa volt, de lehet, hogy akármire vonatkoztatni. Szóval azért az nehéz egy közösség, és nincs olyan, hogy egy közösség mindenben, és nagyon kevés, amikor teljesen minden bejött értelek, főleg, hogyha minél nagyobb közösség van, már több nézőpont van.
De nem akartam ennél a konkrét példát.
De egyébként még azért mondom, hogy szerintem úgy mondom tényleg, hogy például, ha valaki, nem tudom, ugyanez, hogy nem érzi magát biztonságban mondjuk a közösségben, és ezért ilyen extrém viselkedés valamilyen formában. És akkor mondjuk lehet, hogyha tehát kiderülne azt, hogy ő ezt miért csinálja, most például azért, mert hogy úgy érzi, hogy nem fogadják rá, akkor hogyha erről próbálnál valaki megérzni, hogy de hát ez nem így van, akkor sokkal hamarabb úgymond meggyógyulna, mint hogyha csak valaki felé mellett ilyen, hogy ezt ugye egy kicsit nyugodj már. De nem, szóval, hogy na mindegy, én csak a magamat is tudom nézni, de szóval szerintem tök fontos, hogy tényleg nem minden segítségünk csinál. És lehet, hogy gyorsabb a szabadulás, hogyha gyorsabb, nem. Hát, jó, de mondjuk, hogyha akkor aztán megbeszéltük, hogy még sem szépen. Mindegy, nem akartam belemenni.
Tudunk segíteni egymásnak, tudjuk hátráltatni is egymást, és tudunk sokat segíteni, de ahhoz ekkora szeretet kell, mint Pálnak itt volt. Imádkozzunk.